Az a bibliai szakasz, ami amikor megcsináltam a decemberi programot, akkor erre vasárnapra kijelöltem, az a Lukács 1:57-66. Most mégiscsak azt a verset olvasom fel, amit ide a bulletinunkra kiírta, aki a bulletint megcsinálta, mivel jól kapcsolódik ahhoz a szakaszhoz, amiről tegnap este beszélnem kellett, és amit veletek is szeretnék megosztani. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Ugye Zakariás születésének a történetében van ott, amikor átélik emberek azt, hogy Erzsébet Jánosnak hívja a fiát, és Zakariás is megszólal, és elmondja, hogy a gyermek neve János. Szeretném felolvasni a János evangéliuma első részéből azt a pár verset, ahol János személyéről és küldetéséről beszél az ige. Így olvasom a János evangéliuma első részének 6. és 8. versét. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. És aztán a 19. verstől olvasom. János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Ő megvallotta és nem tagadta. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor? Te vagy Illés? Ő azt mondta, nem az vagyok. Proféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy válaszolhassunk azoknak, akik elküldtek minket, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját. Ahogy Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztellek titeket, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Rendkívül izgalmas történet. Keresztelő János személyét és személyiségét vizsgálném. Ott van egy rendkívüli születés. Erről beszéltünk. Angyal megjelenik az apjának, amikor éppen a papirend szokása szerint a templomban áldozatot hoz. Elmondja neki, hogy fia születik, hogy meghallgattattak az imádságai. Azt is elmondja, hogy ez egy rendkívüli gyermek lesz. Ő lesz a Malakiás próféta által megígért és útkészítő. Zakariás nem hisz ennek, vagy legalábbis, hát komoly kétségei vannak, hogy hogy is lesz ez. Elnémul, és valóban, amikor megszületik a gyermek, akkor megszólal, és ő is helyesli, vagy igenli Erzsébet döntését, amit azért azt gondolom, valamilyen módon előtte mégis megbeszéltek, hogy ne az apja nevét kapja ez a gyermek, hanem a János nevet kapja. Ott van keresztelő János életében egy csodás születés. Olyan értelemben, hogy rendkívüli dolgok történtek, és megértjük a környezetet, aki azt mondja, hogy akik ezt átélték ott, hogy mi is lesz ebből a gyerekből? Persze azt gondolom, hogy minden kisgyerek születése csoda. És minden kisgyerek születésénél az ember, az idősebb ember óhatatlanul végig gondolja azt, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből? Én megmondom mostanában, ha csecsemők vagy újszülöttek közelébe kerülök, gyakran megüt az a gondolat, hogy mire ők mondjuk annyi idősek lesznek, mint én, addigra én már rég nem leszek. ezen a földi világon. Hogy vajon mivé lesznek, és milyen világ veszi őket majd körül akkor, amikor bizonyos értelemben még életerős és tetterős felnőttként fogják élni az életüket. Minden gyerek születése egyfajta csoda és egyfajta várakozás, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből. De most is vannak olyan gyermekek, akiknek vagy a születése körülményei, vagy magukban a gyerekekben van valami, amiről az ember tudja, hogy nem fogom megélni, de ez a gyerek valami különös módon ott van az Isten gondolatában és az Isten gondoskodásában. És rakjuk oda az élete végét, egy rendkívüli születés, és az egy rendkívüli halál. Nagyon fiatalon, ritkán gondolunk bele, hogy Keresztelő János is 30 év körül járt, amikor lefejezik gyakorlatilag. Ki ő ebben a két, az életnek ezen a két végpontján? Ki ő, és mit tudunk a személyiségéről? Amikor itt a Szentírás beszél róla, az ott lényegileg elmondja az ő küldetését, ami tényleg a pelenkájába bele volt kódolva. Néha vannak ismerőseim, most közel egyre gondolok, aki egy olyan családban született, ahol így mondtam magamban, hogy a pelenkájába belecsomagolták három nyelv ismeretét. Vannak ilyen emberek. És sok mindent belecsomagolnak egy ember utipodgyászába, a szülők tudva vagy öntudatlanul. Hát, hogy Keresztelő János utipodgyászába benne volt az, hogy az apja nyilván elmond, papi családból származik, ez önmagában már egyfajta megkülönböztetett életet tesz lehetővé. Idős szülők egyke gyerekeként a szeretett tarsolyát is jócskán teletölthették. Valószínű, nagyon fiatalon elveszíti a szüleit. Valószínű, elmondja, szinte biztos, hogy az apja elmondja neki az angyali jelenést, hogy hogy lesz ebből a emberileg végigmondva elkényeztetett gyerekből az ember, akit majd ott jártunk a Jordán partján keresztelni, azt nem tudjuk. Valószínű, a formáltatás sokfajta lépcsőjén megy át ez az ember. De amikor látjuk, akkor korának már egy meghatározó autoritása. Vedd fel a kabátodat, tisztes néni, a fázol, vagy ülj oda a meledre, jó? Mikor mi Keresztelő Jánossal újra találkozunk, akkor a kora szellemi autoritása tekintélye. Tömegek mennek ki hozzá a Jordánhoz. Én nem tudom, hogy bennetek milyen kép él Keresztelő Jánosról, és sokáig egy sovány, magas, exaltált külsejű aszkétáként képzeltem el, loboncos hajjal, tehát olyan exaltált profétának. Aztán csak a Biblia ismeretem segített hozzá, illetve hát a bevezetés tudománya, hogy rájöjjek arra, hogy a teveszőruha, mert azt mondja a Szentírásról, hogy teveszőruhát viselt, sáskát és erdei mézet evett. Szóval a teveszőruha akkor legjobb minőségű szövete volt. Szóval a teveszőr az a kasmi minőség. Hogy a sáska az nem azok az icuri-picuri kis sáskácskák, amiket mi ismerünk, hanem az kérem szépen tisztes mennyiségű fehérje. Tehát fehérje, szénhidrát, megfelelő öltözet. Szóval nem egy exaltált proféta állott a Jordánban és keresztel, hanem egy végsőkig letisztult ember. Hogy ezt a letisztultságot külsejében és lelkében végsőkig letisztult ember, hiszen letisztultságot ő milyen fokozatokon szerezte meg, nem tudjuk, hogy kumráni vagy esziné közösséghez tartozott, vagy önálló fejlődésből, semmit nem tudunk róla. Ugye sok-sok mindent feltételezgetnek. De 30 éves korára a kor egyik szellemi tekintélye lett. Emberek tömege megy ki hozzá. Sőt, a korának a hivatalos autoritásai, az egyházi vezetők küldenek hozzá, hogy ki vagy te. Mondd meg, hogy ki vagy te. Mert valami olyan rendkívüliséget látnak ebbe az emberbe, hogy mindenkit érdekel, hogy ki vagy te. És Innentől kezdve kezdtem én Keresztelő János életét és szolgálatát úgy látni, mint egy kifeszített, én nyilván kifeszített íjat minnyáján láttunk, a másképp nem filmekben. És feszül az íj, és megkérdezik tőle, ki vagy te a messiás? Ugye az akkor, amikor várják a messiást, egy embert, aki megoldást hoz. Mindig várjuk a messiást egyébként. Mindig várjuk azt az embert, aki megoldást hoz. És nagyon sokszor politikai értelemben várjuk a messiást. Te vagy a messiás? Gondoljuk meg, hogy micsoda kísértés lehetett volna az, hogy én tudom, hogy nem én vagyok a messiás, de a környezetem akár még azt is el tudja rólam képzelni, hogy messiás vagyok. Egy olyan korban, amikor számos önjelölt messiás volt, aki magáról hirdette, János pedig megkérdezi, hogy te vagy? És azt mondja, hogy nem én vagyok, feszül az éj. És azt kérdezik, jó, nem te vagy, te vagy Jézus. Tehát akkora formátumot láttak benne, az is lehet, hogy azért ott keringett a születése és az apja története körüli hír Keresztelő János, hogy te vagy Jézus, tényleg te vagy Jézus. Mert akkor valahol a környezetedben fog megjelenni a messiás. És azt mondja, nem vagyok. Akkor próféta vagy? Ugye 400 év óta elhallgat a prófétai hang ekkor már Izraelben. Nem vagyok. És ezen a ponton azt hiszem, hogy végsőkig feszül az éj. Akkor ki vagy? És azt mondja a Keresztelő János, hogy különböző módon fordítják, de lényegileg, amit mondta, hogy én kiáltó hang vagyok. Nem vagyok messiás, nem vagyok Jézus, még proféta sem vagyok, egy hang vagyok. Az egész küldetésem egy hang, mint amikor egy íjat, egy végsőkig feszített íjat elevesztenek. És mintha azt mondaná itt Keresztelő János, hogy az egész életem célja az, hogy ez a, egy hang legyek, amely bejelenti a messiást, amely rámutat a messiásra. Mintha azt mondaná, persze egy másik kép, és egy kicsit képzem, hogy egyszer lövetek, hogy felmutatom Izraelnek a messiást, meg hogy előkészítem a messiás útját, hogy bűnbánatra segítem Izraelt. Benne komoly kérdés volt az, hogy hát végülis ő is. Jézus maga mondja azt, amikor kérdezik őt Keresztelő Jánosról, egyébként így is ő, ha be akarjátok venni. Ugye így is az Ószövetségnek Mózes mellett ez a másik rendkívüli erővel megáldott prófétája, aki a prófétai vonulat másik nagy csúcsa. És valaki más éppen ezért mondja azt, hogy majd eljön valaki az Jézus lelkével és erejével, most nem menjünk abba bele, hogy reinkarnáció, nem reinkarnáció, ami ekkörül az Jézus történet körül van. Hát ő az, hát az apjának megmondták, hát ő is tudja, miért vállalja. Proféta. Tehát a prófétaság összes ismérvét felmutatja. És azt mondja, hogy nem vagyok proféta. Miért nem vállalja ezt? Ezt a két utóbbi jelzőt. Magamban azt a választ adtam rá, hogy nem akarja, hogy földcímkézzék. Ő tudja, hogy van valami rendkívüli küldetés, és mi mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy földcímkézzünk dolgokat. Ja, ha ilyes vagy, akkor így meg így kell viselkedned. Ha proféta vagy, akkor ez meg ez. Nem. Keresztény János nem hagyja magát földcímkézni. Azt mondja, egy hang vagyok, az életemnek egy küldetése van. Az pedig a messiásra rámutatni. Bennem azért ott feszül az a kérdés is, hogy mi ennek a rendkívüli tekintélynek, autoritásnak a titka. Gondoljunk meg, oda mennek vámszedők, oda mennek katonák, erőszakos katonák, oda mennek vallási vezetők hozzá, ki a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjenek, és vallást tegyenek a bűneikről. Mi ennek a rendkívüli autoritásnak a titka? Magamnak így fogalmaztam, hogy nyilván ott van egy lelki letisztultság is ebben az emberben, de egy kérlelhetetlen lényeglátás és igazmondás is. A katonáknak azt mondja, hogy elégedjetek meg a zsoldotokkal. A vámszedőknek azt, hogy ne patvarkodjanatok. A vallási vezetőknek pedig ilyeneket mondja, hogy mérges kígyóknak fajzatai. Na merném ezt én itt egyszer mondani, hogy mérges kígyóknak fajzatai. Kicsoda intett meg titeket. Az én számból ez egy bohóc mondat lenne. Keresztelő János autoritásában benne volt, hogy amikor ő kimondja, hogy mérges kígyóknak fajzatai, akkor aki őszinte volt magához, az tudta, hogy kígyó álmak vagyok. A kérdéseim se igazak. Ilyen értelemben proféta. A lényeglátásban és az igaz mondásában. És nem hagyja magát felcímkézni. Mert az önmeghatározása az, hogy pusztába kiáltott szó vagyok. Olyan érdekes, hogy a felolvasott ige szakaszon túl van az a vers, ahol Jézus meglátja a Jordánnál, János meglátja a Jordánnál Jézust, és rámutat, hogy ime az Isten báránya. Most ne menjünk bele abba a problematikába, hogy ez miért csak János evangéliumában van. Ne menjünk bele. De olyan az, mint amikor a húr, tehát ez a végsőkig feszített íve, kilövik, és megtalálta a szélt, és azt mondta, hogy ime az Isten báránya. Ugye az izemhenyő oltárképén gyönyörűen mutatja ezt tulajdonképpen, ezt a bibliai képet. A nyíl kilővel mi lesz a továbbiakban Keresztelő Jánossal? Amikor kilövünk egy ilyen én egyszer láttam az életemben egy ilyen igazi nagy ilyet így végsőkig feszítve és kilőve, és látszik, hogy a húr még tovább rezeg, mert hát ez hatalmas erő van ebben. Mi van még Keresztelő János életében, miközben betöltötte a célját? Hát, fogyó tanítványok. Egyre többen mennek Jézus után. És vannak emberek, akik elmondják, hogy jaj, egyébként Jézus többet keresztel, mint te, Keresztelő János. És micsoda nagyság az János részéről, hogy azt tudja mondani, hogy neki növekednie kell, nekem meg a lábszalonom, ő a nagyobb. Egy történet valakiről kimondani, hogy ő a nagyobb. És egy másik történet benne élni abban, hogy ő a nagyobb. És tudni azt, hogy az én részem más. Aztán jön az a történet, hogy az igazmondó Keresztelő Jánost börtönbe vetik, mert hogy akkor uralkodója Heródesnek megmondja, hogy nem lenne szabad néked a tettféred feleségével élni, akit úgy mellesnek megölettél. És hát ez Heródiásnak, a feleségnek nagyon nem tetszik, és Keresztelő János börtönbe kerül. Olyan érdekes a Márk evangéliumának a leírása, hogy Heródes igaz embernek tartotta Jánost, sok dologban meghallgatta, de azért a börtönbe tartotta. Nem ezektől ezeket a kérlelhetetlenül igazat mondó embereket egyszerre szeretjük, és egyszerre félünk tőlük. Na, tipikus példája ennek Heródes, ahogy Keresztelő Jánossal bánik. Van-e ebben valami respektus? És ott a börtönben nyilván sok ideje van ennek az embernek gondolkodni. Jönnek a hírek Jézusról. Keresztelő János Isten képe egy ilyen igazságot tevő, a dolgokat végsőkig tisztázó Isten kép. Ha elolvassuk, hogy miket mond, akkor látjuk, hogy ő igazából egy olyan messiást várt, akinek tűz van a nyelvén, kard van a kezében, és rendet tesz. És jön egy Jézus, aki szóba áll a pogányokkal, felemeli a szegényt, aki csak a szociális hierarchia tetején lévőkkel szemben érvényesíti, a sokat kapottakkal szemben érvényesíti az isteni igazság hangját, és nagyon irgalmas azokkal, akik a hétköznapokat megszenvedik, és én azt gondolom, hogy ez nem fér bele Keresztelő János Isten képébe. Ő nem ilyen messiást várt. És üzem, hogy te vagy. És ott érzem ebben azt a kérdést, hogy lehet, hogy eltévesztettem. Lehet, hogy azt az egyszer kilőhető nyilamat rossz helyre lőttem. És olyan érdekes Keresztelő Jánosnak, Jézusnak a válasza, aki visszautal ennek a papnak, papi családból származó embernek egy izsaiási proféciára, amit neki így kellett ismernie, arra az izsaiási proféciára, hogy hát a vakok látnak, a süketek hallanak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Csak abban a proféciában ott van az, hogy hirdettek a foglyoknak szabadulást. És döbbenetes, hogy az evangéliumok tanúsága szerint Jézus ezt nem üzeni Jánosnak. Ott van ebben nagyon finom eszközökkel elmondva, hogy nem tévesztetted el az életed célját. Te nem fogsz kikerülni a börtönből. Meg kell mondjam, hogy ami legelőször megbotránkoztam a Szentírás olvasásakor, az Keresztelő János halála. Egy ilyen embernek valami méltó halált várnánk. Persze egy ilyen ember nem halhat meg ágyban párnák között, azért ezt is sejtjük. De ha végigolvassuk Keresztelő János halálának a történetét, akkor azt látjuk, hogy van egy lakoma, ahol egy kamaszlány táncol. Nem fogom részletezni, mi minden van ebben. Ugye a fátyol táncnak nevesítette el ezt a művelődés történet. Egy király eszét veszti. Herodes születésnapja van. És megkérdezi, hogy mit kérsz a táncodért? És az egy anya rossz tanácsot ad. Keresztelő János fejét egy tálba. És hozzá Keresztelő János fejét egy tálba. Ennyi lenne egy proféta élete? Ez volt a legelső, ami a bibliai történetről azt mondtam, hogy ennyi egy proféta élete? Nem, nem ennyi egy proféta élete. Nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy asszonyton születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál. Lezárult a küldetése, és azt gondolom, hogy elvitetett a maga kérdéseivel és kétségeivel, mert hogy nem kaphatod, nem láthatta azt a Jézusban önmagát kinyilatkoztató, kegyelmes Istent, a maga világából nem következhetett az, amit aztán Jézus fölmutatott, megjelenített halálával és feltámadásával, hát közénk hozott. Mindaz, ami utána következik, az túl van azon, amit ő elhordozni képes volt, és ezért kegyelmesen, bár emberileg nagyon fiatalon elvitetett. Ebben az adventi időszakban hozzám nagyon-nagyon közel került Keresztelő Jánosnak az élete. És nem arról van szó, hogy akár a csodás születésében, akár a rendkívüli halálában osztozni szeretnénk, de abban, hogy megtalálta azt az életfeladatot, ami az ő életfeladata, hogy minden energiáját arra fordította, hogy az ő életében csak egyszer kinőhető nyilat, ami azért ez csak rendkívüli személy, és egy rendkívüli feladattal ellátott személy jól lője ki, abban számomra egy nagyon példamutató ember, és példamutató a lényeglátásában és az igazmondásában is. Senkinek nem kívánom a Keresztelő Jánosi sorsot, de mindenkinek kívánom, hogy osztozzunk Keresztelő János mentalitásában. Álljunk fel és imádkozzunk. Uram, számos titkod van, és az egyik titkod az is, hogy miért az ilyen életeket, ilyen életutakat? Hogy hogy terhelsz meg embereket időnként a teherbírásukat meghaladó feladatokkal? A titkot közé tartozik, hogy miért adsz embereknek olyan halált, amilyet adsz. És mi mégsem erre szeretnénk most tekinteni, hanem, és mégsem Keresztelő János sorsának az egyszeri voltára, hanem abban, ami ebben örök üzenet. Azt hiszem, egy szívvel kérem a testvéreimmel együtt, hogy tudjuk azt az életutat járni, amit te adsz nekünk, ami már benne van a genetikánkban, ott van a születésünkben, ott van a körülményeinkben, ott van mindenben, amiben az életünket megajándékoztad. Hadd tudjuk betölteni a nekünk adott sorsot. És állj meg bennünket ilyen letisztultsággal, egyenességgel, igazmondással, ami őt jellemezte. Amen.